kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 53.680 darab cipős dobozni ajándékot gyűjtött és osztott ki a baptista szeretett szolgálat. Azt írják, az adventi időszakban 21. alkalommal szervezték meg a cipős doboz akciót, amely Magyarország legnagyobb karácsonyi segélyakciója. Az ajándékokat rászoruló gyermekeknek juttatta el a szervezet, olyanoknak, akiknél talán más nem is kerülhet a fa alá. Jószolgálati nagykövetként Csipes Tamara kétszeres olimpiai bajnok, kajakos és Ördög Nóra műsorvezető is segítette a karitatív kampányt. A tájékoztatás szerint a szeretett szolgálat az adventi időszakban a Budapesti Városháza Parkban létesített központ mellett országszerte 440 gyűjtőponton fogadta az ajándékokat, a gyűjtési időszak december 18-áig tartott. Kiemelték, hogy nagyon sok cég, vállalat, civil szervezet és baráti társaság már sokadszorra, mások pedig először segítették az akciót. A jószolgálati nagyköveteken túl pedig olyan neves személyiségek is csatlakoztak a kampányhoz, mint Milák Kristóf kétszeres olimpiai bajnok úszó, vagy Siklósi Gergely olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Már 800 ezeren regisztráltak a digitális állampolgárság programba, jelentette be Vitályos Eszter, kormányszóvivő. A számot a program sikerének bizonyítékaként említve arról beszélt, ezzel a megoldással sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá válik az ügyintézés, és fizikai iratokat sem kell maguknál tartaniuk az embereknek a jövőben. Vége az otthon hagyott, elfelejtett igazolványok a telefonos időpontkérések korszakának, hiszen minden ott van egy helyen, a zsebünkben, mondta a kormányszóvivő a modern digitális világ igényeinek mindenben megfelelő alkalmazásról szólva. Vitályos Eszter mindenkit arra buzdított, hogy töltse le a digitális állampolgárság program alkalmazását, regisztráljon és éljen az online ügyintézés nyújtotta előnyökkel. Két hétvége alatt több adomány gyűlt össze a Magyar Vöröskereszt számára az Oceanban, mint tavaly, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a fogyasztás ugyan visszaesett, de az adományozási kedv nem, hiszen két adventi hétvége alatt a tavainál 3 tonnával több tartós élelmiszert és háztartási cikkeket ajánlottak fel az Ocean vásárlói a Magyar Vöröskereszten keresztül a nélkülözőknek. Ehhez a vállalat saját forrásból 1 millió forint pénzbeli támogatást adott. Kiemelték, hogy az Egy Csomag Szeretet nevű gyűjtésben az összesen több mint 35,5 tonna adományból 30,7 tonna élelmiszer, több mint 2 tonna édesség, 1,5 tonna drogériai termék és majdnem 1 tonna egyéb hasznos felajánlás érkezett az Ocean gyűjtőpontokra. Ebből a mennyiségből majdnem 5000 szeretett csomagot tud összeállítani a karitatív szervezet a szükségleteknek megfelelően. Két csoportszobás 24 férőhelyes bölcsödét épített a Görög Katolikus Egyház uniós támogatással Makón. Az intézményt Kocsis Fülöp metropolita szentelte meg, Szent Anna tiszteletére. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta. Az elmúlt 3 hétben a Hajdúdorogi Főegyházmegye 3 bölcsödével lett gazdagabb, a makói intézmény építését a kormány 360 millió forinttal támogatta. Közölte, a kormány 2010 óta több mint duplájára 67 ezerre növelte a bölcsődei férőhelyek számát. Ma már az ország 1200 településén van bölcsődei ellátás. A KDNP ügyvezető alelnöki posztját is betöltő politikus úgy fogalmazott, mi magyarok a megmaradásunkat köszönhetjük a kereszténységnek és a keresztény kultúrának. Ezért fontos, hogy az egyházak szerepet vállaljanak a legkisebbek gondozásában, és minél előbb átadják ezt a kultúrát a legkisebbeknek. Az intézmény 2025. januárjában nyitja meg kapuit a gyermekek előtt. Sport. Bardóczky Kornél a magyar férfi és női teniszválogatott szövetségi kapitánya, mindenek előtt a válogatott kerettagokat figyeli a Balatonfüreden zajló magyar bajnokságon, azokat, akikre számítana februárban a kanadai Davis kupa selejtezőn. Örömmel mondhatom, hogy mindenkitől pozitív visszajelzést kaptam. Külön köszönettel tartozunk Marozsán Fábiánnak és Fucsovics Mártonnak, mivel az ausztráliai túra után, amikor elvileg európai fedett pályás versenyek jönnek februárban, még vállalják a kanadai túrát is úgy, hogy márciusban pedig mennek majd vissza Amerikába. Végül az időjárásról. Északnyugat felől tovább növekszik a felhőzet, délutánra szinte mindenütt beborul az ég, délelőtt azonban még a déli, délkeleti országrészben lehetnek napos periódusok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Karácsonyi kívánságműsorral várjuk kedves hallgatóinkat itt a Szent István Rádióban. December 25-én szerdán délután 13 órától egy-egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket telefonon a 36-os körzet 510-618-as számon, vagy e-mailben a kívánság@szentistvanradio.hu címen. Kívánságaikat december 23-án déli 12 óráig fogadjuk. Zenés üzenetek, ajándék az éteren át itt a Szent István Rádióban. Ünnepeljük idén is együtt a karácsonyt.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényélet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Narszai, pap, vértanú. 420 körül szenvedett vértanúságot. A Perzsa Birodalom vértanú szent papja, aki jóval az iszlám elterjedése előtt élt, az ősi pogányvallás helyett elfogadta és hitte Jézus Krisztus evangéliumát. Második Szapúr perzsa király alatt a perzsa egyházban is nagy üldözések voltak, de 379-ben halálával az üldözések véget értek. Maruta, mai ferkáti püspök még azt is elérte, hogy a perzsa nemzeti zsinaton újjászervezte az egyházat. Megnőtt a perzsa keresztények száma, s köztük sok volt a nemesség tagja. Új püspökségek születtek, ám a mágusok ezt nem nézték jó szemmel. Az sem, hogy a keresztény papok több tűztemplomot szétromboltak. Arra úszították az eddig jó indulatot tanúsító első Jezdegerd királyt, hogy azonnal lépjen fel a keresztények ellen. Így is történt. Ennek a nem hosszú, de kegyetlen üldözésnek lett az egyik áldozata, 420 táján Narszai pap is, aki szétrombolt egy pogány tűztemplomot. Egy Szapúr nevű keresztény pappal barátkozott, aki a keresztény hitre térítette. Egy Adarparva nevű gazdag perzsa is Szapúrhoz ment, és betegségéből való gyógyulását kérte. Őt is keresztényé tette és meggyógyította. Hálából földet adott neki, ahol Szapúr templomot épített. Amikor kitört a keresztényüldözés, Adarparva hitehagyó lett. Szapúrt kiűzték az új templomból, s az pogány szentélyé alakították át. Néhány nap múlva ide érkezett Narszai, aki szent haraggal dobálta ki a mágusok eszközeit, eloltotta a tüzet, és visszaállította a keresztény templomot a maga szépségében. Maga is oda költözött. A mágus ekkor fellázította ellen az embereket. Megverték és elhurcolták Szeleukia Tészifonba, a mágusok fej elé. Ez megverette és felszólította, hogy állítsa vissza a pogány templomot. Miután Narszai ezt megtagadta, megostorozták, és 9 hónapig rablógyilkosokkal zárták össze. A következő nyáron óvadék ellenében és keresztény testvérei közbenjárására kiszabadult, és egy kolostorban tartották házi őrizetben. 12 nap múlva azonban a király úgy döntött, hogy ha nem állítja vissza a tűztemplomot, meg kell ölni. A veszőhelyen az első hóhér, aki különben keresztény volt, nem fejezte le. A másik már pogány volt, de a király őt is csak veréssel tudta rávenni, hogy meggyilkolja a papot. Végül is Narszai pap feje aporba hullott. Holttestét a keresztények temették el. Csodáljuk meg ezeket a szentéletű embereket, vértanúkat, akik életük utolsó szívdobbanásáig tudtak ragaszkodni ahhoz a Jézus Krisztushoz, akinek születése ünnepére készül a keresztény világ. Legyünk mi is hűségesek Jézushoz, és hálásak azért, hogy eljött közénk, megváltott minket, és kitárta előttünk a mennyország kapuját.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Sanctus, Sanctus, Sanctus. Pap verse.
Kacsó Sándor, Advent a lágerben. Ó, gyere be, kicsi Jézus! Ó, gyere be, béke! Hajszolt lelkem hajlékába, fáradt lábam, hajlott hátam, búzs Betlehemébe. Nagyon rossz a világ most itt, zárva, ajtó, ablak, mint hiába kopogtatnál, előkelőbb lakásokban alig ha fogadnak. Nem is nagyon hiszem, hogy jobb szállásod akadna, mint ez az én fáradt testem, karácsonyi békét váró rozzant istálója. Igaz, itt az idegenben elhagyatott árva kóbor kutyák vonítnak rá, s hosszú puskák, szöges drótok állnak ajtajába. Igaz, búval vert födelét komisszél cibálja, s nincsen semmi, semmi fény már, hideg éjbe vakon néző két kis ablakába. De az alázat szalmáját hintettem le a földre, s meleg párát lehel majd rád, türelmességem szamara, jámborságom ökre. Gyere béhát, kicsi Jézus, karácsonyi béke! Rozzant testem kis ablakán, hadd tekintsen ki az öröm meleg lámpa fénye. Tirguliu, 1944. december 10. Román internálótáborban.
Kacsó Sándor Advent a lágerben című versét Fehér István előadásában hallották. Kacsó Sándor erdélyi magyar író, költő, szerkesztő Mikházán született 1901. február 21-én. Első verseit a Jövő népe közölte. 1922-től a kolozsvári Előre ifjúsági folyóirat, majd a Keleti Újság, később az Újság munkatársaként dolgozott. Kezdettől az erdélyi Helikon munkaközösségének tagja volt, az úgynevezett székely írócsoporthoz tartozott. 1926-ban az első marosvécsi találkozón megkapta Kemény János alapítványának irodalmi díját. Párizsi tanulmányútja után 1927-től belső munkatársa, 38-tól 40-ig alap betiltásáig a Brassói Lapok főszerkesztője volt. Ezután Nagyenyedre költözött, a dél-erdélyi magyarság egyik szellemi vezéreként itt szerkesztette az Erdélyi Gazda című újságot 1944-ig. A II. Világháború végén internálták. A Zsilvásárhelyi Déli Hírlap című illegális lágerújság vezércikkírója lett. A táborból 1945-ben szabadult a Magyar Népi Szövetség követelésére. Az első demokratikus parlament képviselője 47-től 51-ig a Magyar Népi Szövetség elnöke volt. 47 és 52 között a Bukarestben megjelenő Romániai Magyar Szó című napilap főszerkesztőjeként működött, majd lemondatása után az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári szerkesztőségének munkatársa, ezután 68-ban történt nyugalomba vonulásáig az Irodalmi Könyvkiadó kolozsvári fiókjának vezetője volt. Kolozsváron hunyt el 1984. február 17-én.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a római kúriának: soha ne mondjatok rosszat egymásról. A teológia legyen mindenkié. Interjú Kovács Gusztáv teológussal, az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnökével a római nemzetközi konferenciáról. Ferenc pápa a római kúriának: soha ne mondjatok rosszat egymásról. A pápa kifejezte karácsonyi jókívánságait a római kúria tagjainak, és beszédében elítélte, hogy még több gyermeket öltek meg Gázában, és kiemelte az alázat erényét a harmonikus munkaközösség előmozdítása érdekében. Egy egyházi közösség akkor él örömteli és testvéri harmóniában, amennyiben tagjai az alázat útján járnak, és nem hajlandók rosszat gondolni és mondani egymásról. Ferenc pápa a szombaton a római kúriához intézett éves karácsonyi beszédében ismét óvaintett a negatív híresztelések és pletykák pusztító hatásaitól, amelyek szerinte megmérgezik a szíveket, és nem vezetnek sehova.
Il titolo di questa allocuzione: benedite e non maledite.
A pápa a Szent Pál "áldjátok és ne átkozzátok" buzdítását választotta beszéde témájának. Arra ösztönözte a kúria tagjait, hogy tartózkodjanak a rosszindulatú híresztelésektől, ehelyett támogassák a harmonikus és örömteli munkaközösséget. A pletyka károsítja a társadalmi kötelékeket, megmérgezi a szíveket, és nem vezet sehova. Ahogy az emberek gyakran mondják, a pletyka nem ér semmit. Elmérkedése előtt Ferenc pápa ismét a folyamatban lévő halálos gázai háború felé fordította gondolatait, ahol pénteken az izraeli légicsapások legalább 25 palesztint, köztük 7 gyermeket öltek meg, miközben Izrael folytatja a már elpusztított terület bombázását.
Questo è crudeltà. Questo non è guerra.
Ez nem háború, ez kegyetlenség, kesergett a pápa kötetlen szavakkal. Azért akarom ezt mondani, mert megérinti a szívemet, jegyezte meg. Ferenc pápa ezután az alázat erényéről, valamint annak a keresztény életre és közösségre gyakorolt jelentőségéről elmélkedett, összekapcsolva azt a megtestesülés misztériumával.
Questo atteggiamento di parlare bene e non parlare male è un'espressione dell'umiltà. E l'umiltà è il tratto essenziale dell'incarnazione.
Jót és nem rosszat mondani, az alázat kifejeződése, és az alázat a megtestesülés, és különösen az Úr születésének titka, amelyet ünnepelni készülünk, mondta, utalva Szent Pál szavaira a rómaiakhoz írt levelében. Az alázat megélésének egyik módjaként Ferenc pápa az önvád gyakorlását javasolta, olyan korai keresztény lelki tanítók tanításaira támaszkodva, mint a 6. században élt gázai Szent Doroteusz. Doroteusz bölcsessége az önvizsgálatot és a másokról alkotott negatív gondolatok pozitív gondolatokká való átalakítását szorgalmazta. Ferenc pápa az önvádat illetően megjegyezte.
Accusare se stessi è un mezzo, ma è indispensabile. È l'atteggiamento di fondo in cui può mettere radici la scelta di dire no all'individualismo e sì allo spirito comunitario, allo spirito ecclesiale.
Ez az alapja annak, hogy nemet mondjunk az individualizmusra, és igent az egyházi közösség szellemére, amelyben mindannyian egymás őrzői vagyunk, és alázatban és szeretetben járunk együtt, és fokozatosan megszabadulunk a gyanakvástól és a bizalmatlanságtól. Amikor valaki hibát lát az emberben, csak 3 emberrel tud beszélni róla. Istennel, az érintettel, és ha nem tud beszélni ezzel az emberrel, akkor azzal a személlyel beszéljen a közösségben, aki el tudja intézni az ügyet, senki mással. Az önvád gyakorlata, magyarázta a pápa, tükrözi Isten leereszkedését a megtestesülésben. Az isteni alázat azon cselekedetét, amelyben a magasságos úgy dönt, hogy kicsiny lesz, mint a mustármag, olyan, mint egy embermag egy női méhben, aki magára veszi a világ bűneinek elviselhetetlen terhét. Ferenc pápa szerint ezt a valóságot szemlélteti Szűz Mária, aki készségesen, alázattal vett részt Isten tervében, aki ennek a teológiai erénynek az archetípusává tette őt. Nem volt oka önvádra, mégis szabadon azt választotta, hogy teljes mértékben együttműködik Isten leereszkedésével, a fiú megaláztatásával és a Szentlélek leszállásával, hangsúlyozta a pápa.
L'incarnazione del Verbo ci dimostra che Dio non ci ha maledetti, ma ci ha benedetti.
Emlékeztetve arra, hogy az ige megtestesülése megmutatja nekünk, hogy Isten nem elítélt minket, hanem megáldott minket, a pápa rámutatott, hogy pontosan azért, mert mi magunk is áldásban részesültünk, meg tudunk áldani másokat is. Ez az áldás az Isten kegyelmében való elmerülésből fakad, a találkozás pillanatain, a barátságokon keresztül, a nyitottság és nagy lelkűség szellemében, amelyek segíthetnek megújulni és új életet adni az egyébként kiszáradt irodai munkának. Ha a szívünket átöleli ez az ősi áldás, akkor mindenkit meg tudunk áldani, még azokat is, akikkel nem törődünk, vagy azokat is, akik rosszul bántak velünk.
Nella Chiesa, segno strumento della benedizione di Dio per l'umanità, siamo tutti chiamati a diventare artigiani di benedizione.
A pápa a továbbiakban kiemelte, hogy az egyház tagjaiként, akik Istennek az emberiségre adott áldásának jele és eszköze vagyunk, mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy az áldás mestereivé váljunk. Az egyházat pedig egy hatalmas folyóként képzeljük el, amely számos patakba ágazik szét, hogy elhozza Isten áldását a világnak.
Alla Curia Romana come una grande officina in cui ci sono tante mansioni diverse, ma tutti lavorano per lo stesso scopo, benedire.
A római kúriát műhelyként jellemezte, ahol a különböző szerepek hozzájárulnak ehhez a küldetéshez. Szeretek úgy gondolni a római kúriára, mint egy nagyszerű műhelyre, ahol bármennyire különböző munkakörök is vannak, de mindenki ugyanazért a célért dolgozik. Megáldani másokat és terjeszteni Isten és az Anya Szentegyház áldását a világban. A pápa különösen méltatta a hivatali alkalmazottak rejtett munkáját, akik leveleket készítenek és áldásokat közvetítenek a rászoruló egyének számára.
L'umiltà come via del benedire, la strada di Dio che in Gesù si abbassa e viene a abitare la nostra condizione umana.
Áldozatos munkájuk, mondta, az áldások terjesztésének eszköze. Ez magának Istennek az útja, aki Jézusban leereszkedik, hogy osztozzon emberi állapotunkban, és ezzel áldását adja ránk. Beszéde végén a pápa arra buzdította a római kúria tagjait, hogy vállalják fel az alázatot, és éljenek az áldás igazi mestereiként a világban, azáltal, hogy nem mondanak rosszat másokról.
Non possiamo scrivere benedizione e poi parlare male del fratello della sorella.
Nem írhatunk áldást, és aztán mondhatunk rosszat testvérünkről, figyelmeztetett Ferenc pápa. A teológia legyen mindenkié. Interjú Kovács Gusztáv teológussal, az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnökével a Római Nemzetközi Konferenciáról.
Az elmúlt napokban Rómában tartották a Nemzetközi Teológiai Kongresszust, amelynek több magyar résztvevője is volt, a Szent Atya audiencián fogadta azt a 450 teológust, akik a világ minden részéről Rómába gyülekeztek, hogy elgondolkodjanak a teológia jelenén és jövőjén. Itt van velünk Kovács Gusztáv, aki az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnöke. Kérem, hogy számoljon be erről a konferenciáról, kongresszusról.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon izgalmas esemény volt, 450 teológus érkezett Rómába, és számomra egy meglepetés volt ez az egész, hiszen nem tudtuk, hogy pontosan mi lesz a program. A Kulturális és Oktatási Dikasztérium szervezte magát az eseményt, és hát az utolsó nap tudtuk meg azt a konferencia előtt, hogy a Szent Atya fogadni fog minket, úgyhogy nagy izgalommal készültünk. Már amikor a svájci gárdisták fogadtak minket, és végigmentük azon a lépcsőn, amin az újonnan megválasztott pápa végig szokott menni, ez már számomra rendkívül izgalmas volt, de különösen az, amikor találkozhatunk a Szent Atyával, az egy nagyon nagyszerű pillanat volt. Ugye 450 teológus, amikor a Szent Atyára vár, az egy különleges pillanat, találgattuk, hogy miről fog beszélni, és hát nagyon izgalmas dolgokat mondott. Ami számomra nagyon erőteljesen kifejezte azt, hogy a Szent Atya hogyan is gondolkodik a teológiáról, az, ahogy a teológusokhoz viszonyult. Láttuk, hogy az első sort hívják, hogy kezet fogjon a Szent Atyával, de aztán hívták a másodikat, az ötödiket, a tizediket, és végül én is sorra kerültem, úgyhogy mind a 450 résztvevővel kezet fogott a Szent Atya, és mindenkinek a szemébe nézett. Ez egy olyan jel volt számunkra, ami nem csak egy nagy esemény, hanem tanít is minket, hogy a teológiát valóban így kell művelni, odalépni a másik emberhez, a szemébe nézni, megrázni a kezét, és teljes ember voltában figyelembe venni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó példa a teológia művelésére.
A beszédét mi is közreadtuk a Vatikáni Rádió hallgatóinak, és valóban egy ilyen komoly és elég szertágazó program az, amit megrajzolt a Szent Atya, kezdve attól, hogy ő egy olyan teológiát képzel el, ami nem egyszerűsíti le a dolgokat, és egy picit újra gondolja a gondolkodást. Ez magyarra lefordítva mit jelent?
Hát amikor ott ültem, és hát végignéztem a termen, akkor tényleg 450 ember, hát 450 féle dolgot gondol, és 450 féle teológiát művel, mégis van nagyon sok minden, ami összekapcsol minket. Szent Atyában az a nagyszerű, hogy ő meg tudta találni azokat a dolgokat, ami mindenkinek, aki ott volt, egy olyan vízhangot keltett a lelkébe, hogy magára ismerhetett. Kezdve attól, hogy a fényhez hasonlította a teológiát, ez egy nagyon-nagyon szép módszertani megközelítése a mi szakmánknak, hivatásunknak, de ugyanúgy, amikor például arról kezdett beszélni, hogy nyissak meg a teológiát, tegyük azt mindenki számára hozzáférhetővé, hívjuk meg különösen a középkorúakat, akik esetleg életközepi válsággal küzdenek. Tehát egy nagyon-nagyon nyitott, szerteágazó beszédet mondott, de mindenki magára ismerhetett ebben a beszédben.
Maga a konferencia kétnapos volt, a Pápai Lateráni Egyetemen tartották, több előadás elhangzott ezeken, és ilyenkor mindig érdekes az, hogy a világ különböző pontjairól egészen más szempontokat hoznak az emberek. Mi az, amit szívesen kiemelne, megosztana a hallgatókkal?
Hát maga a konferenciának a struktúrája nagyon érdekes volt. Itt nem teológusok beszéltek a teológusokkal, hanem itt a dikasztérium szólította meg a teológusokat. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, hiszen általában mi figyelünk arra, hogy mit mond Róma, mit mondanak a Vatikánban, és most ez megfordult, ez a dolog. Nagyon izgalmas előadások voltak, minden szekcióban 7 előadó szerepelt, ugye az 5 kontinensről, hát Észak és Dél-Amerikát különvették, valamint a keleti egyházaktól volt mindig egy előadó is, hogy nagyon izgalmas viták is kialakultak. Én azt látom, hogy egy nagyon nyitott légkör van Rómában, kíváncsiak a teológusoknak a véleményére, és én úgy gondolom, hogy egy igazi, jó értelembe vett 21. századi együttműködés kezd kialakulni a teológusok és Róma között.
Konkrétan azt kérték a teológusoktól, hogy a Vatikán, illetve a Szentszék számára fogalmazzon meg, vagy dolgozzon ki olyan tanítási programokat, amelyekkel közelebb lehet vinni az emberekhez, az átlag emberekhez a teológiát. Hogyan lehet a teológiát, ami azért egy eléggé sajátos nyelven rendelkező szakterület, elhozni az emberekhez?
Hát én úgy gondolom, hogy itt a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, ahol én is dolgozok, és aminek a rektora vagyok, Szent Atyának a szavait már részben azért valóságá is váltottuk. Nagyon sokan tanulnak nálunk, ugye nekünk nincs szemináriumunk, hanem laikus hallgatók jönnek hozzánk, nagyon sokszor nem is konkrét céllal, hanem egyszerűen érdeklődnek a teológia iránt, érdeklődnek a hit iránt, már rendelkeznek egy diplomával, de valami többet szeretnének az életükbe. Amikor a Szent Atya erről beszélt, akkor én nagyon örültem, mert tényleg a mi intézményünkre tudtam asszociálni, magunkra ismerhetünk ezekben a szavakban, és én úgy gondolom, hogy ezt a kört ezt a jövőben még tovább lehet tágítani. Tehát akár a fiatalok felé, akár az idősek felé nagyon sok olyan ember van, akit érdekel ez a terület, és akiket megszólíthatunk most már a Szent Atya biztatásával és talán ajánlásával is.
Látott-e olyan példát, egyrészt az Európai Katolikus Társaságban, vagy azon túl a világ többi részéről, amit érdemes lenne átvenni vagy követni?
Igen, magán a konferencián belül volt egy olyan rész, amikor a teológiának a nem teológiai módszerrel történő műveléséről volt szó. Itt voltak matematikusok, fizikusok, de jöttek nagyon sokan képzőművészek, vagy akár zenészek is, volt egy koncert is, és ők nagyon szépen rámutattak arra, hogy a teológiát azt nem csak azokkal a módszerekkel lehet művelni, hogy mi tesszük, hogy szövegekkel dolgozunk, beszélünk, előadunk, vitázunk, gondolkodunk, hanem van ennek egy másik dimenziója is, ami inkább az emberi érzékeléssel, érzékekkel kötődik össze. Ezt szeretnénk itt a főiskolán is megvalósítani, tavasszal indul egy kurzus, ez Kranduk Frigyes atya javaslatára, ahol a hallgatók rajzolni tanulnak, majd a második szemeszter szobrázkodni, végül pedig zománcégetéssel kísérletezhetnek. Ez is egy olyan helyi próbálkozás, amikor szeretnénk azt, hogy a teológia az ne csak szóban, hanem akár anyagban is testet öltsön.
Pécset említette, a Hittudományi Főiskolát, ahol külföldi hallgatók is vannak, tehát ez egy ilyen nemzetközi világ tulajdonképpen. Ők is nyitottak mindenre?
Igen, Rómában is kérdeztek erről, látták a honlapunkon, hogy Nigériából érkeztek hallgatók hozzánk, nagyon nyitottak, ők magyarul tanulnak, tehát ez egy teljesen új dolog, ez egy új kísérlet, próbáljuk őket minél jobban bekapcsolni, nem csak a főiskola életébe, hanem egyszerűen Pécs életébe, a magyar társadalomnak az életébe, hogy barátaik legyenek, ismerőseik legyenek, és hát az ő mentalitásukhoz nagyon jól illik a teológiának ez a tág szemlélete. Néha beszélgetek velük, hogy mit csináltak délután, és mondják, hogy táncoltak. A tánc az egy olyan elemi dolog, ami hozzátartozik az ő életükhöz, és ami nem csak a liturgiában, de talán a teológia művelésében is segítheti őket, és egy sajátos kifejezési formát adhat az ő teológiájuknak.
Vannak-e olyan kiadványok, könyvek, vagy egyéb olyan segédanyagok, amelyeket ajánlhatna a Vatikáni Rádió hallgatóinak, azoknak, akik szeretnének a teológiával ismerkedni, foglalkozni, anélkül, hogy rögtön tudóssá válnának?
Igen, hát egyrészt ajánlanom a főiskola honlapját, és van egy online könyvtárunk, ahol mindenki tájékozódhat. Én úgy gondolom, hogy most már Magyarországon nagyon sok könyvesboltban, különösen egyházi könyvesboltokban elérhetőek olyan kiadványok, amelyek egy alapvető bevezetést nyújtanak a keresztény hitbe. Én ajánlom mindenkinek, hogy menjen el egy könyvesboltba, nézzen körül, szagolja meg a könyveket, vegye kézbe, olvasson bele, mert mindez csak gazdagítja az életünket.
Akkor kívánom, hogy a teológia valóban lehessen mindenki, és sok sikert a munkájához.
Köszönöm szépen, és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek.
Kovács Gusztáv teológussal Gedő Ágnes beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
I know you're discouraged. I can feel your heart. I have a message for you. Kelly.
At the end of the day, the favor of God can open the way. God's favor is more precious than life.
God's favor more precious.
Just a
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,1,